bevétele, és innentől kezdve sokkal több terhet cipel, mint előtte korábban.
Igen. A másik pedig az, hogy egy technikai átalakítás történt, tehát hogy egész egyszerűen megváltozott a definíciója a szegénység hátrányos helyzetnek, ami miatt a KSH adatok, hát az erős az a kifejezés talán, hogy manipuláltak, minden esetre nem tükrözik feltétlenül azt a valós számot, amit a terepen dolgozók, meg azok a szakemberek, akik a gyerekvédelemben, szociális ellátórendszerben vannak, látnak, arról, hogy valahogy Magyarországon a gyerekek hány százaléka ér szegénységben, deprivációban, és mondjuk hány tízezer gyerek érintett a gyerek éhezéssel.
És hát ez kapcsolódik vastagon a gyermeki jogokhoz és a gyermekvédelemhez, mert ugye éppen nem túl régen erről rádióztunk Herczog Máriával, hogy mennyire érzékeny és mennyire a gyermekvédelem önmagában, és itt túl érzékeny, túl hamar és túl gyorsan veszik állami gondozásba azokat a gyerekeket, akiknél gyerekszegénységet tapasztalnak. És ugye a gyermekvédelmi törvény annak idején arról szólt, hogy ilyen helyzetben a családokat meg kell erősíteni, tehát nem elvenni, hanem megerősíteni kéne abban, hogy a gyereket el tudják látni.
Hát igen, sajnos nagyon sokszor szembesülünk azzal, hogy hogy a szociális ellátórendszer és a gyerekvédelem kétszeresen bünteti azokat a gyerekeket, akik alacsony szocioekonomiai státuszúak, tehát hogy munkanélküli vagy rendszeres jövedelem nélküli családból jönnek, alacsony iskolázott szülőkkel, adott esetben hátrányos helyzetű régióban élnek, szegregált településen, vagy más módon depriváltak. Ezeknél a gyerekeknél ugye az elsődleges büntetés az, hogy maga a család kiszolgáltatott a pénzügyi támogatásoknak és a kívülről jövő segítségeknek. A másodlagos büntetés az, hogy ugye erre rá a gyereket kiemelik a családjából. Ugye ez minden esetben trauma a gyereknek, miközben azt láttuk, hogy a gyerekvédelem van a tápláléklánc alján, tehát a gyerekvédelem viszi el a balhét, idézőjelbe téve, mert nincs megfelelő bérlakásprogram, mert nem lehet valódi megerősítést és támogatást nyújtani a családnak. Ennek eredményeképpen mégiscsak tartósan fennáll az a helyzet, hogy megoldatlanok a lakáskörülmények, amik veszélyeztetőek a gyerek számára, és ezért azt mondja a gyerekvédelem, hogy nem az én balhém az, hogy nem működik a szociális ellátórendszer, nekem az a feladatom, hogy a gyerek jól legyen, én ezen a ponton nem tudok mit csinálni, mert például nincs annyi férőhely családok átmeneti otthonában, vagy egyik területeken, hogy egyben tudnám tartani a családot, és ezért aztán a legkisebb rosszként gondolván fogják és kiemelik a gyereket a családból. Ez gyerekjog ellenes, ez nem kérdés, hogy a gyerekszegénység az gyerekjogi kérdés. Maga az ENSZ gyerekjogi egyezménye is tartalmazza, hogy minden gyereknek joga van az elérhető biztonsághoz, a szociális biztonsághoz és a legmagasabb fokú jólléthez. Nem úgy kell ezt biztosítani, hogy a családján kívül, hanem úgy, hogy a saját családjában való nevelkedés.
Mennyire kiterjedt problémának érzékelhető ebben a jelentésben, esetleg erre nem tudom, mennyire tértek ki ez a gyerekszegénység kérdése. Nyilván a médiában fókusszal volt az elmúlt időszaknak, és hát itt mind a két irányból. Igen, mennyire kiterjedt probléma ez?
Mi azokat a statisztikákat vettük alapul, ami részben hivatalos, részben a kutatás alapul, minden számadatot közöltünk az azzal kapcsolatos dilemmákat is, és azt fogadtuk el, hogy az került bele a jelentésbe, hogy Magyarországon a gyerekek 41%-a deprivált valamilyen szempontból, és becslések szerint 30 és 40 ezer közötti azoknak a gyerekeknek a száma, akik a gyermek éhezéssel is érintettek, tehát a legsúlyosabb mély szegénységben élő gyerekek. Seems like everybody's got a prize. I wonder how they sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got shades on your eyes and your heels so high, you can't even have a good time. Everybody look to their left. Everybody look to their right. Can you feel that? Yeah, we're playing with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. It ain't about the ba-bling, ba-bling. Ain't about the, yeah, cha-ching, cha-ching. Wanna make the world dance. Forget about the price tag.
back in time when music made us all unite. And it wasn't low blows and video hoes. Am I the only one getting tired? Why is everybody so obsessed? Money can't buy us happiness. Can we all slow down and enjoy right now? Guarantee we'll be feeling alright. Everybody look to their left. Everybody look to their right. Can you feel that? Yeah, we'll pay them with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the oh, cha-ching, cha-ching. Ain't about the ba-a-ling, a-ling. Wanna make the world dance. Forget about the price tag.
A Kapos Ifjúság Segítő Magazinban Gyermekügyi Jelentés 2016 címmel a Hintalovon Alapítvány által készített átfogó vizsgálatról Gyurko Szilviával beszélgetünk, és noha ez a jelentés, ez tulajdonképpen 42 oldalas hosszú sűrű dolgozat. Ebből mi nem nagyon sok mindent tudtunk átbeszélni, talán csak annyit, hogy a szerkezete nagyon is erősen épül azokra a dokumentumokra, ami az elmúlt időszakban gyermekjog szempontjából megjelent, illetve épül a 2014-ben a Magyarország számára megfogalmazott zárójelentés, amit az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága írt számunkra. És ebből az elmúlt időszakban beszélgettünk két fontosabb területről, egyrészt arról, hogy az oktatás, a minőségi oktatáshoz való jog hogyan érvényesül a gyerekek szempontjából, az egyik fókusz volt az elmúlt év, úgy tetszik, fontos esemény, a másik a gyerekszegénység témája, ami tulajdonképpen vastagon gyermekjogi kérdés, mert minden konzekvencia így és úgy is érinti közvetlenül a gyerekeket, illetve a családjaikat. És azt szeretném is továbbvinni, mert nem olyan sok időnk nincsen, és nem biztos, hogy mindenre kiterjed az idő. Volt még ugye egy-két-három nagyon fontos mozdulat, de egy nagyon is kiemelkedő, amiről még nem beszéltünk, ha jól emlékszem, magáról a bántalmazásról.
Igen, így gyerekbántalmazás kérdése, amit alapvetően a médiumokat és a közbeszédet határozta meg 2016-ban. Több olyan emblematikus eset is történt, illetve folytak olyan büntető eljárások, amik 2016-ban hoztak eredményt és ítéletet, és ezek az ügyek nagyon erősen ráirányították a figyelmet részben arra, hogy a gyerekvédelmi jelzőrendszer hogyan működik, azon belül is a házi gyermekorvosok és a védőnök szerepe volt az, ami fókuszba került, pontosabban, hogy az egészségügyi rendszer hogyan tud a gyerekvédelem részeként jól jelzéseket venni, továbbítani, felismerni azt, hogyha bántalmazott gyerekkel kerülnek kapcsolatba.
Uh-huh. Itt figyelek, igen, csak megszakadt a hangja egy pillantra, igen.
Jaj, bocsánat.
Semmi baj.
A másik, ami a gyerekbántalmazás kapcsán nagyon fontos volt, és ami tulajdonképpen a jelentésben próbáltunk is elkerülni, az általános jelenség, hogy nem arról beszélünk, hogy egy gyerek szükséglete vagy joga hogyan sérült a bántalmazás kapcsán, hanem általában van egy helységnév, tehát nem tudom, Agát, Kalocsa, Sziget-Szent Miklós, itt mi történt, és hogy a helységnevek alapján, vagy arra emlékezve, próbálunk meg nagyon leegyszerűsítő módon beszélni ezekről az ügyekről. Most a jelentésben ezt próbáltuk meg elkerülni, és felhívni arra a figyelmet, hogy ezek mögött, a helységnév nevek mögött, meg ezek mögött, a botrányok mögött valódi gyerekek vannak, és nem utolsó sorban valódi gyerekvédelmi intézményrendszerek vannak, akik nagyon komoly mulasztásokat és hibákat követtek el, aminek az eredménye lehetett a súlyos bántalmazás.
Sőt, én ezt tovább vinném, hogy nem csak az intézmények, hanem a közvetlen személyes környezet, ami tulajdonképpen jogilag kevésbé értelmezhető, de emberileg meg hihetetlenül fontos.
Ez így van, ez abszolút így van, csak hogy amíg a gyerekvédelmi törvényünk úgy fogalmaz, hogy bárki jelezheti, addig a jellemzőrendszer tagjainak azt mondja, hogy kötelező jelezni, és hogyha nem jelzik a bántalmazást, akkor ezért a fegyelmi vétséget követnek el, és adott esetben felelősségre is vonhatók. Most már ugye úgy van, hogy minden esetben felelősségre vonhatóak emiatt. Nem az a cél igazából, hogy vendetta legyen a gyerekvédelemmel szemben, és hogy véres szájú, nem tudom, ügyintézők próbálják meg felelősségre vonni azokat, akik elmulasztottak egy jelzést a gyerekbántalmazás kapcsán. Igazából az lenne a cél, hogy a felszínen túllépve mély vizsgálatok történjenek ezekben az esetben, amik feltárják azokat az okokat, hogy miért nem történt időben beavatkozás, hogy például kiderüljön az a nagyon komoly probléma, hogy Magyarországon a szegénység a legfontosabb indikátor a gyerekvédelemnek, tehát hogyha látnak egy szegénységben élő családot, akkor azt gondolják, hogy a gyerekbántalmazás van. Viszont, hogyha van egy család, ahol muskátén van az ablakban, művelt az előkert, és nem tudom, jó autóval járnak, akkor nem feltételezik, hogy ott is verhetik, vagy bánthatják a gyerekeket, és sokkal kevésbé éberek a szakemberek. Ez ugye azt jelenti, hogy alapvetően az eleve problémás, vagy jól látható problémákkal küzdő családokra fókuszál a gyerekvédelem, és figyelmen kívül hagyja azokat a családokat, ahol jobb a helyzet. Ez a védő női rendszerre is igaz. Nem utolsó sorban azért, mert a jogszabályok lehetőséget adnak arra, hogy például egy védőnőnek ma Magyarországon egy időben akár 350 családja is lehet. Azt jelenti, hogy egy családot kellene felelősen ellátnia.
Hát ez lehetetlen. Tehát ez, így vakon mondom, hogy abszolút lehetetlen. Így van. Tehát az, valószínűleg a sztereotíp megközelítés, ami a szegényekre fókuszálva, úgy tetszik, hozzárendel olyat, hogy már pedig ott bántani fognak, amint szerintem nem következik az egyik a másikból. Ez azt jelenti sajnos, hogy minden társadalmi csoportban ott van a bántalmazás veszélye, bármilyen szinten is lakik egy fiatal gyerek.
Az a gond, hogy csak a deprivált családokra figyelnek, és hogy kikerülnek a fókuszból a magasabb státuszú családok. Nagyon sok esetben a tények, vagy a gyanúk, vagy a tünetek ellenére is tartja magát az a vélekedés, hogy ilyen körülmények között nem fordulhat elő. Még cserébe azokat a családokat, akik nehezebb körülmények között laknak, azokat automatikusan stigmatizálja a rendszer. Mindegy őket, és azt feltételezi, hogy ott bántalmazás is áll a háttérben.
Itt a bántalmazás feltárása, nyilván megelőzése, ez egy fontos kérdés, de tartalmaz-e például ebben az eljárási rendszerben maga a bántalmazott terápiája, úgy tetszik, ebben a kapcsolatos konfliktusok, feszültségek, traumák feldolgozása? Mert nekem az a vélelmem, hogy ezen a területen is komoly elmaradások lehetnek.
Ezen a területen abszolút komoly elmaradások vannak, ugye azért nem lett kiemelve az erre vonatkozó környezet, mert hogy 2016-ban nem történt jelentős előrelépés, tehát hogy tulajdonképpen a régi idők mozia játszódik, vagy pörög tovább. Egy darab áldozatsegítő rendszerünk van, ami mindenféle típusú áldozatnak próbál segítséget nyújtani, amiből sajnos számos formája, például a gyerekbántalmazás áldozatainak kiesik, de nem csak a konkrétan vett gyerekbántalmazások áldozatai, hanem azok a gyerekek, akik olyan speciális bántalmazást követnek el, amit a közvélemény nem is tekint annak, tehát azok a gyerekek, akik önmagukat sértik, vagy önmagukat bántják, így például a kábítószerfüggő gyerekek, akik szökésben vannak, azok a gyerekek, akik prostitúció és más szexuális kizsákmányolás áldozatára lennek, vagy ő problémáikra jelenleg abszolút hiányzik a válasz az állami ellátórendszerből, ami be tudott kerülni a jelentésbe, mert 2016-ban nagyon komoly adatok derültek ki róla, az például az, hogy a részben ehhez is kapcsolódó házi gyermekorvosi szolgálat jelenleg, pontosabban 2016-ban több mint 150 településen küzdött erőforrás hiánnyal, ami azt jelenti, hogy nem volt 150 településen házi orvos, házi gyerekorvos, ami azt jelenti, hogy olyan szakemberek látták el ezeket a feladatokat, akik nem képzettek arra, hogy például egy rázott gyerek szindrómát felismerjenek, vagy egy gyerekbántalmazásnak a tüneteit felismerjék, a területeken is problémák vannak, illetve a másik komoly hiátus, ami szintén bele tudott kerülni a jelentésbe, mert erről is jött ki adat 2016-ban, az, hogy a pszichológiai, a gyermekpszichológiai ellátás az Magyarországon 8 megyében nem megoldott, ami azt jelenti, hogy 8 olyan megye van Magyarországon, ahol nincs regisztrált és nyilvántartott gyermekpszichológus, olyan se, aki például a már korábban hivatkozott igazságszolgáltatási eljárásokban eljárhatna. Ami azt jelenti, hogy például válóperben kell megítélni azt, hogy a gyerek helyzete milyen, a kötődési háló milyen, vagy hogy a családok hogy működnek. Azt jellemzően ezekben a megyékben olyan szakemberek végzik, akiknek nincsen erre vonatkozó speciális.
Tehát azt mondja gyakorlatilag, hogy egy szegény gyerek, hogyha tanulja például a családi tragédiának, tehát egy valakinek a halálának, nem kap pszichológusi segítséget, ezt követően, ami egy fontos lélektani trauma, amit egy gyerekkel mindenképpen szakmailag kéne megküzdeni, feldolgozni. Ezeknek nincsen?
Nem. Én nagyon sajnálom, hogy pont az esős kedvestén kell elmondanom, vagy ezzel szembesítenem önt, de hogy nincs.
Jó, Magyarországot... nem engem kell szembesíteni, bocsánat, csak ez egy naív kérdés volt, én tudom.
Nem, ez abszolút így van. Ez, nézze, nem a kérdés naív, a kérdés abszolút adekvát. Az a borzasztó cinikus, hogy ma Magyarországon nincs a lelkisérelem, a trauma és a kéz is egyenrangúan kezelve, például a kéz meg a lábtöréssel. Tehát az, hogy egy gyereknek traumát jelenthet egy családtag elvesztése, az, hogy egy gyereknek krízist jelenthet a szülei válása, az, hogy egy gyerek lehet, hogy nem tud megküzdeni azzal a helyzettel, vagy azzal a nyomással, ami mondjuk egy 8. osztályban egy középiskolai felvételi jelent, erre ma Magyarországon nincs intézményes támogatási rendszer. Az iskola pszichológusok rendszere sem elérhető, az iskolai szociális munkások rendszere még nem állt fenn, az iskolai gyerekvédelmi felelősök rendszere már megszűnt, tehát hogy azokban az intézményi keretekben, ahol egyébként támogatást vagy szupportot kaphatnának a gyerekek mindenféle stigma nélkül, azok nem elérhetőek. Erre rakódik rá, hogyha én felelős szülőként szeretném a gyerekemet eljutatni egy olyan szakemberhez, aki ezt végzi, akkor vagy megfelelő anyagi körülményekkel rendelkezem, és magánrendelésben ezt meg tudom oldani, adott esetben akár azt is, hogy a gyereket szállítom, adott esetben azt is, hogy egy másik megyébe elviszem, vagy pedig el vagyok zárva ezektől a lehetőségektől, és akkor a Hályó Kovács magabiztosságával próbálok meg a gyerekemnek valami fajta támogatást nyújtani, akkor is, hogyha adott esetben ő komoly tüneteket hoz, tehát például függőségekbe fut bele, vagy egyéb devianciákba.
Ez rettetesen nagy rés. Azért is meg is kérdezném, hogy mennyire érzékeli pont itt a bántalmazási címén, erőszak és egyebek címén érdekes is a kérdés, hogy mennyire vannak a gyerekek egyáltalán biztonságban Magyarországon. Mert ugye nyilván elvileg a rendszer mindig arra van beállítva, hogy megvédje a gyerekeket, de mennyire vannak valójában biztonságban?
Hát nézze, ezt nagyon nehéz megítélni, mert hogy például az iskolai helyzetről volt adat, amit be tudott kerülni ebbe a jelentésbe, és ez ugye azt mondja, hogy az iskolai sérelemokozásoknak a meghatározó része több, mint a kétharmada, nem bántalmazás miatt következik, nem azért érkezik a mentő az iskolába, vagy kell venni a gyereket a kórházon bántalmazták, hanem azért, mert hogy fizikailag nem biztonságos az iskola, tehát hogy elcsúszik a gyerek, leesik a lépcsőn, beveri a fejét, lászakad a polc, a fogasba beüti, tehát hogy sokkal komolyabb veszélye az ő biztonságának az, hogy nem megfelelően kiépítettek a facilitások szintjén nem biztonságosak az iskolák. Hogy a saját otthonukban és a családjukban mennyire vannak biztonságban, annak is különböző szintjei vannak. Az UNICEF 2015-ös jelentés, amit 2016-ban publikáltak, ezért belekerülhetett ebbe a jelentésbe. Ez szerint gyerekek közül minden második gondolja azt, hogy rendben van, hogy őt megütik, amiből azt feltételezhetjük, hogy ezek a gyerekek abban nőnek fel, hogy ez iránt kell valami fajta elfogadást tanúsítani, tehát hogy feltétlenül előfordult már a saját családjukban az, hogy testi fenyítéssel büntették, vagy nevelték, vagy fenyítették őket, ami azt jelenti, hogy a fizikai erőszak alkalmazása a gyerekkel szemben minden második gyerek számára ismert Magyarországon jelenleg. Az érzelmi bántalmazás, a verbális abúzussal kapcsolatos számadatok nem ismertek, miközben azt lehet látni, hogy a szexuális bántalmazás és a gyerekekkel szembeni veszélyeztető magatartások miatt indult büntetőeljárások száma növekedik. Tehát 2016-ban a korábbi évekhez képest magasabb statisztikai adatot mutat, amitől egyébként mi gyerekvédelmi szakemberek önmagukban nem ijedünk meg, mert hogy egyrészt gondolhatjuk azt, hogy nem az elkövetett esetek száma növekszik, hanem attól, hogy egyszerűen megnövekedett a közbeszédben ezeknek az ügyeknek a jelenléte, a látencia csökkent. Tehát például a gyerekekkel szembeni szexuális erőszaknál nagyon erősen hajlunk afelé, hogy nem a bántalmazások száma nőtt, hanem a mintegy 30%-os esetszám növekedés mögött egyszerűen az áll, hogy a rejtve maradt esetek száma csökken, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen örülünk ennek a növekvő statisztikának.
És talán összhangban van azzal, hogy amiért kiadták ezt az egész, hogy tetszik, dolgozatot, a gyermekjogi érzékenységet mindenképpen növelni és fejleszteni szükséges, ugye ezt mondja. És tulajdonképpen ez talán kicsit jobban megvédheti a gyerekeket, mint bármi más, mert sajnos intézményekben ebben az értelemben varázsolni nem hiszem, hogy a jövőben lehet. És az is az az érzékeim, amit itt most összepakoltunk, én néhány témában is még lesz még szerintem néhány gondolatunk, hogy nem hiszem, hogy gyors változásokra lehet számolni. Tehát olyan gyors változásokat nem lehet várni a dologtól, de az érzékenységünket fokozhatjuk, amitől valószínűleg az esetek száma növekszik, de ez nem azt jelenti még egyszer, hogy baj van, hanem az, hogy végre megjelennek azok a dolgok az intézkedések magasságában, aminek már rég ott kéne lenni ott a helye.
Abszolút, és abszolút célja is ennek a jelentésnek, hogy segítsen szavakat adni, vagy szavakat találni, hogy felhívja a jelenséget olyan problémákra, amikről ritkán beszélünk, mert mondjuk a szegénységről, az oktatásról, a gyerekbántalmazásról relatíve sok szó esik, de például a lakcím nélküli gyerekek helyzetéről kevesebbet beszélünk, de hogy fontos nagyon az ő helyzetük is akkor is, hogyha országosan 1450 gyerekről van szó, az pont 1450-nál több, mint amennyi esetben ez megengedhető lenne. Tehát az, hogyha szavakat adunk, az, hogyha van egy valami fajta hivatkozási pont, az rengeteget tud jelenteni, mert az érzékenység is nagyon fontos, és hát az, ahonnan ezt az egész beszélgetést is indítottuk, hogy magukról, a gyerekekről szól ez a történet, ezért is van, hogy ennek a jelentésnek a gyerek nyelvű változata, ha szabad így fogalmazni, az gyereknapra ki fog jönni, tehát hogy megjelenünk egy olyan rövidített.
Előtte a poénomat ezt akartam megkérdezni, de ez így teljesen jó, nem baj? Tehát akkor meg fognak jelenni egy hosszabb dolgozata. Egyébként arról én nagyon szívesen adnék esetleg egy lehetőséget, hogy esetleg valamilyen gyerekkel át is beszélhetnénk, hogy mi van benne, kíváncsi vagyok, hogy hogyan.
Mi meg örömmel fogadjuk, mert egy elképesztő gyerekjogi csapatunk van, a 10 éves fiatalokból, akik az elmúlt hetekben minden héten az alapítványunk irodájában voltak, és dolgoztak azon, hogy ez a jelentés olyan legyen, ami tényleg érthető egy 12 évesnek is, meg egy 16 évesnek is, vidéken is, fővárosban is, gimnazistának is, szakiskolásnak is, általános iskolásnak is, és ami alapvetően arról szól, mert hogy igazából egy gyerekjogi jelentés az egy szinten szól a felnőtt világnak, de hogy hát ugye alapján elfut semmit róluk nélkülük, és egy gyerekjogi jelentés az nem lehet érvényes és valid akkor, hogyha maguk a gyerekek nem értik, ami abba foglalt. Most a depriváció kifejezést, azt nagyon nehéz itt 12 évesnek elmagyarázni. Fontos, hogy erre szavakat találjunk, hogy hogyan értik ezt, meg ennek az egésznek a jelentőségét.
Én alig várom már ezt a beszélgetést, nagyon kíváncsi leszek rá. Hadd kérdezem még egyébként, hogy ebben az egész, hogy tetszik, tanulmányban, amin mondom, sok mindent nem érintettünk. Van-e még olyan fontos kérdés, amit most azért említeni lehetne? Azon kívül, hogy természetesen ajánljuk a hallgatóknak, hogy ezt olvassák el, mert szerintem ez a mostani beszélgetés legfeljebb csak arra ösztönözhet, de sok dolgot nem beszéltünk át.
Én egy dolgot emelnék is ki, ami a vezetői összefoglalójában van ennek a jelentésnek, amiben arról beszélünk, hogy a társadalmunk része a gyerekek világa. Nem lehet úgy beszélni egy-egy jelenségről, vagy egy-egy problémáról a felnőtteknek, hogy ezt ne hallják meg a gyerekek. Hogyha társadalmi szinten 2016-ban fontos téma volt a menekült kérdés, meg az, hogy Magyarország mit tesz, ugye az egész népszavazás kérdése, azt nem tekinthetjük úgy, mint hogyha a gyerekek azt nem hallották volna meg, vagy ne ehhez képest viszonyulásuk. És ebben nagyon-nagyon komoly felelősségünk van, hogy milyen szavak mentén, milyen üzeneteket fogalmazunk meg, mert a jelenbeli beszédünk határozza majd meg azt, hogy a felnövő generációk felnőttként milyen döntéseket fognak hozni, és ez a mi életünkre is nagyon komoly befolyással lesz. Úgyhogy igazából az ez iránt tanúsított felelősségről is szól valahol ez a jelentés, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a családok szintjén is, a beszélgetések, a magánbeszélgetések szintjén milyen elképesztően fontos, hogy az alapjogi értékeket, a szabadság értékeket, és mindazt, amiben hiszünk, úgy tudjuk közvetíteni, hogy ezt a gyerekek is értsék. A 2016-ban élt gyerekek számára a menekült kérdés, meg úgy egyáltalán, ami a népszavazás kapcsán lezajlott ebben az országban, az már beépült, az a gyerekkornak a része, hogy ebben mit kezdünk, és ezért hogyan vállalunk felelősséget, az viszont a mi történetünk. Úgyhogy a jelentés az erre is megpróbálja felhívni a figyelmet, hogy sokkal tudatosabban éljük az életünket, és ne gondoljuk azt, hogyha erőszakosak vagyunk a közbeszédben, ha erőszakosan hozunk jogszabályokat, ha fittyet hányunk arra, hogy mások mit gondolnak, vagy mit éreznek, abból ne tanulnák a gyerekek azt, hogy ezt így lehet csinálni, vagy így kell csinálni, és aztán utána később nagyon álszent dolog lesz rajtuk számon kérni, hogy nem elég érzékenyek, nem elég figyelmesek, és nem veszik figyelme mondjuk a mi, mint nyugdíjasok, vagy öreg generáció, vagy idősebb generáció szükségleteit.
Már csak egyetlen egyet kérdezünk itt a végén, mert el is fogyott az időnk, hogy kik voltak a munkatársai. Ők fontosak.
Ez egy nagyon, nagyon fontos kérdés. Az egész projektet Németh Barbara vezette, aki a gyerekjogi munkatársunk volt. Sánta Nóra, jó magam és Kertel Éva vett még részt magában a munkában, és ezen kívül külső szakértőként az SOS Gyerekfalvak, a TASZ, az ombudsmani hivatal munkatársai voltak még bevonva. Sepphelyi Viki például, aki szexuálisan kizsákmányolt gyerekek ügyében nagyon fontos adatokkal és információkkal látott el minket. Úgyhogy ez egy közösségi alkotás volt, és nagyon örülünk neki, hogy így alakult, és hát köszönjük szépen a dizájnt, hogy ez egy nagyon szépen kinéző dolgozat, az például az utolsó oldalon fel van tüntetve, hogy ki mindenki vett részt bennem, mert hogy azt gondoltuk, hogy nem elég, ha valami profinak is kell kinéznie, és azt gondoltuk, hogy ez egy olyan jelentés, ami ránézésre is szép.
Igen, nagyon mutatos kiadvány, eredetileg nyomdásznak tanultam, és ebben az értelemben az én tipográfiai ízlésemet is teljes mértékben kiállja az a kiadvány. Nagyon-nagyon szép, és tulajdonképpen abszolút élvezetes és könnyű olvasni. A tartalma meg nagyon komoly. Hadd köszönjem meg most ezt a beszélgetést ez alkalommal erről a jelentésről, és remélem, hogy minden évben erről külön még fogunk beszélgetni, és hát találkozunk a gyerekek ügyében is, és mindenképpen jó bulást kívánok, és köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm, minden jót.
És köszönöm szépen Better Rolandnak a technikai közreműködési Szabó András hallottak. Viszontlátásra.
Korábbi adásunk ismétlés.